Tisztelt elnök úr, főtitkárhelyettes asszony, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy ezt az előadást megtarthatom, és ugye egyetemi szokásoknak megfelelően egy előadás ilyen 90-100 perc szokott lenni. Megpróbálok 45-nél nem többet beszélni, mert azt azért a diákok is el tudják még viselni középiskolában is, úgyhogy igyekszem a mondandómnak a lényegére összpontosítani az előadást. Az előadásnak az apropója a tudomány ünnepe. Egyáltalán miért kell a tudománnyal foglalkozni? Hát azért, mert kikopóban van, és hogy egy olyan világban, ahol láthatólag, hogy csak a megtérülés szempontja érvényesül, mindig öröm azzal szembesülni, hogy vannak azért emberek, akiket a miért kérdése foglalkoztat. Tudomány az a miértre keresi a választ, annak tudatában, hogy válaszai azok efemerek, ma így van, holnap meg amúgy, holnap után meg ismét át kell gondolnunk, és ezért sose tudjuk abba hagyni, és pont ez a szép benne, hogy mindig van mire töprengeni, és nyilván közgazdaságtanban talán még inkább van, mint töprengeni, mint sok más területen, de hát ki a maga területével elégedetlen, és én erről beszélnék a mai előadásban. Az ünnep az azt jelenti, hogy azért van még, akit ez érdekel, és hogy érdemes fölhívni a figyelmet, hogy a sok butasság és mellélővés mellett vannak tartós eredmények, vannak ismeretek, összegyűjtött az emberiség annyi tudást, amivel jelenleginél jobban működő világot is létre tudnánk hozni, és ez egy fontos gondolata és motivációja az én mai gondolatmenetemnek is. És végül a harmadik gondolat, ez az önvizsgálatnak a kérdése, hogy minden tudományszakban mindig szükség van önvizsgálatra. Közgazdaságtanban talán most így a válságok közepette nagyobb mértékben, mint egyébként. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy mi haszna van a közgazdaságtannak, és különösen annak, amit a jelenlegi főirány képvisel. Hova vezet ez? Ugye ismerik a 2008 őszén az angol királynő hívta össze a leghíresebb közgazdászokat Angliából, és kérdezte, hogy hát hogy lehet, hogy olyan sokan vannak, és olyan elismertek Nobel-díjasok és mások, és hogy senki nem látta előre a választ, ami hát eltartott körülbelül 12 hónapig, amíg a szakma válaszolt, és elmagyarázta, hogy az élet azért bonyolult, és a gazdaság sok tekintetben olyan, mint a ökorendszer, tehát hogy a meteorológiában ugye a nagy matematikát alkalmaznak, de az előrelátás lehetősége objektív okok miatt korlátozott. És hát ez a fajta válasz, ami egy korlátozott és részleges válasz, az nyilván nem nagyon elégíti ki a társadalmat. Az elmúlt hét számos eseménye mellett, ugye Görögország, Olaszország, most ezzel nem mutatom önöket, az én szakmám szempontjából legizgalmasabb eseménye az volt, ami a Harvard Egyetemen történt. A Harvard Egyetemen a Bush elnök egykori gazdasági főtanácsadója, Gregory Menkiu előadásán történt az. Ugye a Harvardon a nagy előadásokat tartják a leghíresebb oktatót, nálunk egy picit fordítva van, ezt tartják a doktoranduszok, és csak a legfejlettebb doktoranduszok láthatják az élőben a professzorokat. A Harvard még egy kicsit ilyen ódivatú intézmény, tehát a nagy előadást, mint a mi időnkben tartják a nagy professzorok. És ugye amikor Menkiu, aki arról is híres egyebek mellett, hogy ő írta azt a tankönyvet, amiből Magyarországon köztük a Corvinus Egyetemen is a makroökonomiát tanítjuk, amikor elkezdte mondani a mondandóját, akkor 30 perc után 130 fős évfolyamból 70-en fölálltak, és azt mondták, hogy nem hallgatják tovább. Ez értelmetlen, haszontalan, gyakorlatban nem használható semmire, se különben is megbukott, és hol van az a önkritika, amivel az egészet kezdeni kellett volna, hogy hát hosszú éveken keresztül beszéltek arról, hogy az államadósság az csak egy nominális változó, amivel nem kell törődni, a pénzpiacok azok mindig egyensúlyban vannak, hiszen hatékonyak és a racionális szereplők azok mindig elérik az egyensúlyt, és hogy amíg ez a kritika el nem hangzik, ez az önkritika el nem hangzik, addig ők ezt nem hallgatják tovább. Meglátjuk, hogy ez hozza egy fordulatot, mert a tudomány, és különösen a tudománypolitika az egy intézményes dolog, ahol, mint mondják, hatalomról és pénzről van szó, ebből adódóan a felismerés a szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a változás végbe menjen. Meglátjuk, hogy elindít-e ez egy változást a közgazdaságtudomány egészében. Ugye a legutóbbi Nobel-díjat éppen a főáram két képviselője, Sargent és Sims kapta, ez nem ebbe az irányba mutat. De hát másfelől meg azt látjuk, hogy a világban mindenfelé, ahol gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, egyre többen fordulnak olyanokhoz, akiknek nem ez a szakmájuk, ami az elmúlt 20 évben főárammá vált, hanem valami fajta választ tudnak adni az egyének, a háztartások, a cégek, az ágazatok, a bankok, nemzetgazdaságok, vagy nehogy Isten a világgazdaság kérdéseire. És az egy olyan típusú tudománnyá válik, amely mintha jobban emlékeztetne általában a tudományokra, ahol a társadalományokkal való együttműködésben, nem pedig a elmúlt két évtizedet jellemzett elkülönülésben keresjük az igazságot annak tudatában, hogy teljes mértékben soha nem fogjuk megismerni, annak tudatában, hogy mindnyájunk szemüvege más, és ezért más látunk rajta, hogyha a lélektan, a fizika vagy a gazdaság oldaláról látjuk, de arra azért törekednünk kell, hogy olyan emberkép alapján alakítsunk gazdaságtudományt, amelyik megfelel a lélektan, az idegtudományok, a biológia, nem utolsó sorban a szociológia felismeréseinek, amely emberképet a tapasztalatokkal összhangba lehet hozni, és a valóságban a piacokon köztük a pénzpiacon megfigyelt jelenségek valamilyen módon beépülnek abba a modellbe, amit alkalmazunk. Na hát ez nyilván ez egy új, egy széles közelítést igényel, amely majd egy idővel fog majd létrejönni. Vannak ilyen kísérletek, és van a Soros György kezdeményezte Institute for New Economic Thinking, amelyiknek már 7 vagy 8 konferenciája volt, ahol folyik egyfajta ilyen útkeresés. Ez egy rendkívül izgalmas dolog, hogy nagyon jó konferenciák vannak, de a konferencia résztvevők mindig visszarettennek attól a gondolattól, hogy na most akkor ezt, amit elmondtatok, azt le kellene írni, és a nyilvánosság elé kellene állni. Hát azt azért nem, ez még talán nagyon korai, ez nagyon radikális. Hát ezt így most elmondtuk, de azért írásban nem biztos, hogy adnánk, különösen angol nyelven, különösen kiadónál, vagy valami jó folyóiratnál. Ez mutatja, hogy az a fajta gátlás, amiről beszéltem, amelyik a tudomány természetével ugyan ellentétes, de az ember természetének megfelel, az nagyon erőteljes a mi szakmánkban, és ezért az előrehaladás az biztos, hogy lassú lesz. Én a mai előadásomban három témakörről beszélnék, míg visszajutok ehhez, amivel most kezdtem, a közgazdaságtudománynak az állapotára. Az egyik a világgazdaságnak a helyzete, a másik az európai gazdaság és az Európai Unió helyzete, és a harmadik, hogy mindezekből a tudományra, illetve a döntéshozatalra nézve mi is következik. Nyilván nem tudom bebizonyítani a mondandómat, mert egy ilyen rövid előadásban az ember téziseket tud megfogalmazni, és én azt szeretném, hogyha valakit ez érdekel, akkor menjen fel a honlapra, olvasson el cikkeket, lehet, hogy meg fogom ezt írni valami rendes tanulmányba, akkor majd ezt a tanulmányt olvassa el. Most viszont azt szeretném, ha ébren maradnának, úgyhogy inkább provokálom önöket sem, mint bebizonyítom a egyes téziseimnek a helyességét. Az első gondolatkör a világgazdasággal foglalkozik, és a világgazdaság kapcsán négy tézist fogalmaznék meg. Az első tézis az, hogy a világgazdasággal kapcsolatban nagyon óvakodnunk kell a divat áramlatoktól, mert ahogy volt egy másfél évtized, amikor a világgazdasággal kapcsolatban mindenki csak jót tudott mondani, és az volt az érzés, hogy a partinak sose lesz vége, hogy ez mindig növekedni fog, és mindig fejlődni fog, és egyre jobb eredményeket érünk el. Most az elmúlt években egy ilyen borulátó hangulat lett túrá a szakmán, és ez a borulátó hangulat ezt hajlamossá teszi az előrejelzőket, hogy most abban versenyezzenek, hogy ki tud nagyobb recessziót előre jelezni. Nem akarok folyóügyekkel foglalkozni, különösen magyar gazdaságpolitikai ügyekkel, de az, hogy a világgazdaság egészen recesszióban van, az nem függ közvetlenül attól, hogy a magyar gazdaság recesszióban van-e, fordítva van, az, hogy a magyar gazdaságban mi a helyzet, az függ a világgazdaságtól. Ezt azért mondom, mert sajnos hajlamosak vagyunk arra, különösen az úgynevezett mikroalapozású közgazdaságtanban, hogy mondjuk, ha fáj a fogunk, akkor azt gondoljuk, hogy minden ember fogfájós, és akkor egy fogfájós embernek a hangulatában és gondolatmenete szerint adjuk elő a töltött káposztától kezdve a zahertortáig terjedő témakörnek a taglalását. Az előrejelzők, akik talán nagyon hamar jelezték azt, hogy legyőztük a válságot, túl vagyunk rajta, hogy 2011-ben most már visszatértek a pénzügyi mutatók, meg a reálmutatók is a régi kerékvárásba, most mintha megijedtek volna az elmúlt 3-4-6 hónap adataitól, és most ellenkező végletbe estek volna. Én azt gondolnám, hogy jelenleg nem tudjuk bizonyossággal előrejelezni, hogy a világgazdaságot egy nagy recesszió fenyegeti. A nagy gazdaságok közül az Egyesült Államok gazdasága mintegy 2,5%-kal nőtt az első háromnegyed évben. Az angol gazdaság a nagy költségvetési megszorításokat követően jelenleg pluszban van, 0,5%-os növekedés, azért ez egy pozitív szám, és még nem jutottunk el ebben a folyamatban a karácsonyi válságig, ami ugye tudjuk, hogy a fogyasztásnak a növekedésével jár mindenütt, különösen olyan országokban, ahol más országok polgárai is vásárolnak. Tehát Anglia egy pozitív számmal fog zárni ebben az évben. Németország talán nem nő 3%-kal, de 2-vel, igen, az is egy pozitív szám. Nem akarom végigmondani, sok ilyen ország van szerte a világban, különösen a feltörekvő piacokat is figyelembe vesszük. És emiatt az előfordulhat, és ez a legvalószínűbb, hogy a világgazdaság csak lassul, de nem fordul recesszióba. Az, hogy egy ágazatban vagy egy időszakban, mondjuk 2-3 hónapig akár az össztermelés is összehúzódik, az még nem recesszió, hanem lassulás. A mi térségünk összefüggésében is, amik vannak előrejelzések, Európai Bizottság, Európa Bank, OECD, világbanki előrejelzések, azok mind a növekedés lassulásáról szólnak. És a növekedés lassulása az baj persze, főleg a költségvetés meg a társadalom szempontjából, de az még nem visszaesés. Mondjuk ha a szlovák növekedést 3,5-ről 1 hétre leveszik, a román 4-ről 2-re, az még mindig pozitív szám, és azért ez egy lényeges dolog, hogy az nem recesszió. Mindenféle szempontból, társadalmilag, gazdaságilag, elemzési szempontból is. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudjuk, de van esély arra, hogy ha a görög és a olasz válságot lokalizálják, tehát ahogy ugye a G20-nak a közleményében szerepel, mint egy tűzfallal körülveszik ezt a két problematikus országot, és nem engedik, hogy átterjedjen a pánik a világ piacaira, akkor könnyen előfordulhat, hogy a világgazdaság csak lassul, de nem esik vissza. Semmiképpen sincs arról szó, amit hallunk némelyikkor, hogy most már Szodoma és Gomorra, itt a világ vége, ezek azt gondolom, hogy megalapozatlan felvetések, amelyek inkább a nyilatkozók hangulatát, mint a tényeket mutatják. Egy másik témakör, amit ugyancsak hosszasan lehetne fejtegetni, ez a pénzügyi rendszernek a sajátos és kettős szerepe a modern világgazdaságban. Ezzel kapcsolatban két mondandóm lenne. Az egyik, hogy a pénzügyi rendszerben természetesen nagyon sok a véletlenszerű és a lélektani elem, a kiszámíthatatlanság, amikor a pénzpiacoknak nincs irányuk. Mondok egy példát, amikor úgy nézett ki, hogy Görögországban lesz népszavazás, akkor a német tőzsde majdnem 5% pontot esett egyetlen nap alatt. Kiderült, hogy mégsem lesz népszavazás, 3,5 visszanyert, még mielőtt elkezdtek volna érdemben kereskedni. Tehát nincs irányzata. Ezt mondhatjuk azt, hogy kicsit beteges, mert akkor a cégek értékelése, meg az egyes országoknak a finanszírozási lehetősége sok tekintetben véletlenszerű. Ugyanakkor az is igaz, hogy a modern pénzügyi rendszer az egy nagy viszontbiztosító társaságként, ha tetszik, egy nagy biztonsági hálóként működik, amiben nem nagyon látunk olyat, hogy egész országok vagy ágazatok megbuknának. Olyan van, hogy olyan bank, amelyik elspekulálta magát. Mondjuk Société Générale, ugye nagy volt a vesztesség, gondolták, hogy vesznek görög papírokat 22-25%-os éves hozammal, ez euróban értendő, akkor az egy jó kárpótlás lesz a megelőző évek melléfogásáért. Görögöket meg úgyse hagyják bedőlni az országok, akkor meg, hát ugye ővék lesz a haszon, az országoké lesz meg a költség. És ez nem egészen így működik, de mondjuk ha 3 hónapon keresztül ezt az évi 25%-nak megfelelő hozamot besöpörték, akkor ez nem volt egy egészen rossz befektetés. A mondandóm az, hogy a rendszer, miközben egyesek kidőlhetnek belőle, egész évben véve rendkívüli mértékben válságtűrő, nagyon jól bírja a megrázkódtatásokat, és olyan nagy rendszerválság, mint amilyen 29-33-ban volt, nem volt, meg nem is lesz, mert a ellenügyleteknek a sorozata ezt nagyjából kizárja. Rövidre fogva, mindig legalább ugyanannyian vannak, akiknek a valuta gyengülése a jó, mint akiknek a valuta az erősödése a jó, és ezek az ellenügyleteknek a mértéke, az az áruügyletek mértékének több százszorosa, és ebből következően az ellenügyletekben való érdekeltség az dominálja az árufolyamatokból adódó következtetéseket, és emiatt a rendszerben van egy fok igen jelentős stabilitás, erről nem szoktunk beszélni. A harmadik témakör, erről hosszasan lehet beszélni, a 70-es években Kádár Béla kezdett erről magyar irodalomban írni, Balassa Béla a nemzetközi irodalomban, Enkrügerrel és másokkal. Ez a gazdasági növekedés súlypontjainak az áthelyeződése az Atlanti térségről más térségre, alapvetően a Csendes óceánnak a térségére. Ez már annyira ismert dolog, hogy én most nagyon sokat nem beszélnék erről, mindenki tudja Kína és India gazdasági növekedését, aminek hatására az elmúlt 15 évben megfeleződött a $2.5 alatt élőknek a száma, és reális az a célkitűzés, hogy 2015-re a 2000-ben meglévő 1,5 milliárdnyi $1 alatt élő emberek részaránya megfeleződjék. Tehát van egy óriási fejlődés a nem európai gazdaságban. Ezt ugye lefordíthatjuk úgy, hogy az ázsiai évszázada és Európa pedig lemaradóban van. Mindenféle okok miatt ez egy külön előadástárgya, hogy mi mitől maradunk le. Az egy tény, és ahogy mondják, szekuláris, tehát évszázados jellegű tény, hogy a növekedés súlypontja áttolódik Európából, az Európán kívüli régióba, alapvetően Ázsiába kell. A másik ilyen eltolódás, amiről ugyancsak az említett szerzők írtak először, és azóta nagyon szembeötlővé vált, ez a gazdasági növekedés természetének az átalakulása. Nagyon röviden az a vasacél és gépek országa az visszaszorul, általában minden, ami ilyen energiafaló, anyagfelhasználó, pazarló típusú jövedelemtermelés, ez visszaszorul, és a kutatás-fejlesztés igényes tevékenységek azok, amiben a jövedelemtermelésnek egyre nagyobb része végbe ment. Brian Arthur, a Santa Fe Intézetnek az igazgatója tartott pénteken erről egy előadást, és az ő számításai szerint ugye ez a kutatás-fejlesztés aránya mostani értéktermelésben már a 80%-ot is meghaladja. Nem akarok erről nagyon hosszan beszélni, mert azért amikor a négerek beszélnek a négerverésnek a csúszságairól, és amikor az asszonyok a nők elleni diszkrimináció helytelenségéről, annak a hitelessége kicsit, tehát egy kutató ne beszéljen a kutatás-fejlesztés jelentőségéről, de jelentem, hogy ez egy tény, és egy olyan gazdaságban, ahol az értéktermelésnek a 4/5 a kutatásfejlesztésből származik, ott valószínűleg nem maradhat következmények nélkül egy olyan gyakorlat, ahol immár 2 évtizede mi nálunk a kutatásfejlesztési kiadások a bruttó hazai terméknek az 1%-át sem érik el, hogy ott azért veszélyes olyan típusú átalakításokat végbevinni az oktatási rendszerbe, ami rövidíti az oktatási folyamatban eltöltött időt, és általában véve szűkíti azoknak a hozzáférését az ismeretekhez, amikor nem is tudjuk pontosan, hogy kinek milyen ismeretre lesz szüksége a későbbiek során. Én azt gondolom, hogy emiatt ez a világgazdasági folyamat, ez abszolút fontos, az előzőekhez hasonlóan, ami a döntéshozókra tartozik, tehát nem csak mi ránk a kutatás iránt érdeklődőkre, abból élőkre, hanem a társadalom egészére nézve is fontos. És végül negyedikként a világgazdaság nagyon fontos kérdése a fenntarthatóság, erről hosszú-hosszú előadásokat lehet tartani. Én most nagyon röviden csak azt mondanám, hogy a fenntarthatóságnak 3 eleme van, amelyik egyformán fontos a világgazdaság szempontjából. A környezeti fenntarthatóság, erről ugye Láng István beszélt itt a közgyűlésen, nem is akarok vele versenyre kelni, mert ő évtizedek óta ebben a kérdésben sok mindent előrejelzett, elmondott, tehát tudjuk, hogy a környezet az egy fontos tényező, korlátozza a növekedés típusát, jellegét, mindenféle konkrét tényezővé válik ma már a környezetvédelemnek a kérdése. A pénzügyi fenntarthatóság, amiről ugyancsak sokat beszéltek, én is beszéltem már róla, tehát azt nem hajtogatom tovább. Ez az egész világ adósság problémája mutatja, hogy a pénzügyi mutatók nem közömbösek, és egyáltalán nem tárgyalható úgy, mint ahogy ez a közkeletű tankönyvekben szokás, hogy nincs is benne pénz, mert a reál tényezők magyarázzák, ugye Samuelsonnál és Mankiewnál is a gazdasági növekedés. Ez helytelen, mert láthatólag ez nem így van, hanem a pénzügy az, mint történelmileg is tudjuk, és mint tapasztaljuk minden nap a háztartásunkban, meg a nemzetgazdaságban, az egy fontos és független tényező. Tehát a pénzügyi fenntarthatóság a másik szelete, és a harmadik szelete, az pedig a társadalmi fenntarthatóság. Én most nem akarok ideológiát kovácsolni, foglaljuk el a Wall Street mozgalomból, de azért az egy jelzése annak, hogy immár jó 4 évtizede nem volt ehhez hasonló méretű társadalmi elégedetlenség a piaci folyamat eredményeivel szemben, és hogy ezzel foglalkozni kell. Ez egy világméretű jelenség, és nem korlátozható némely országokra és területekre. Tehát röviden, a világgazdaságban olyan folyamatok mennek végbe, ami a hagyományos közelítéseket, a hagyományos felfogást nagyon sok tekintetben aláássa, és új kérdések föltevésére ösztökkel és új módszereknek a bevetését indokolhatja és indokolja is. Második témakör, amelyikről beszélnék, ez az Európai Uniónak a helyzete és az európai gazdaságpolitikának a helyzete. Ezzel kapcsolatban is 4 tényezőt fogalmaznék meg. Az első ilyen tényező, hogy hát szokták mondani, hogy az Európai Unió válságban van, de azért jelentem, hogy az Európai Unió az 54 éve mindig válságban van, valószínűleg mindig válságban is marad, ha a válságnak az a definíciója, hogy kitűzünk magunk elé egy célt, és azt nem érjük el maradéktalanul. Tehát ilyen értelemben ez egy mélységesen emberi alkotás, az Európai Unió. Azért miközben nem ér el semmit, eközben azért mégiscsak mindig elér valamit, a közös agrárpolitikától kezdve a környezetvédelmen keresztül a szociálpolitikáig és a közös valutáig bezárólag. Tehát azt gondolnám, hogy az Unió pillanatnyilag nincs inkább válságban, mint ahogy válságban volt 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Akkor is igaz volt, hogy sokféle törekvés eredőjeként létrejött valami, amit ebben a formában talán senki nem akart, de azért az előre visz a finality politika közös európai állam kialakulásának történelmi távlata felé. Ez nyilván nem ez az én unokáim, vagy dédunokáimnak a nemzedéke, amelyik ezzel fog foglalkozni, csak látjuk, hogy haladunk halassan is a szupranacionalizmus irányába, a közös politikák irányába, és ez úgy tűnik, hogy ez nem kérdőjeleződött meg attól, hogy némely országban a politika rendkívül felelőtlen volt, és semmilyen elvet, semmilyen szempontot nem követett a rövid távú haszon maximáláson kívül. Ehhez kötődő második állítás, amit ki lehet fejteni, és én szívesen vitatkozom, csak az nagyon hosszú, hogy az erőövezet az köszöni jól van, és nincs válságban. Most a legszörnyűbb hír, amit hallottunk, hogy a idei évben a erőövezetnek az inflációja elérheti a 3%-ot. Ez ugyan több, mint a 2%-os előirányzat, de hát az Európai Központi Bankban nincs inflációs célkövetés, ők nem tanulmányozták a Magyar Nemzeti Banknak az élenjáró politikáját, csak elértek egy milyenkénél lényegesen alacsonyabb szintű inflációt. Ez egy kicsit magas, de azért az egészet nem kérdőjelezi meg. Országok közötti kereskedelem erősödik, a verseny a nem versenyszektorban, mint amilyen mondjuk a vendéglők, a szállodák, a egészségügyi szolgáltatások, a biztosítások, a mobilhívások. Most mondom a gazdasági értékteremtésnek a 4/5-ét. Tehát ezeken a területeken is mind megnő a verseny, és ennek következtében azt gondolnám, hogy ez a gondolat, hogy a közös piacot közös pénzzel kell kiegészíteni, az ugyanolyan jó gondolat, mint ahogy ez jó gondolatnak bizonyult az osztrák-magyar monarchiában és az Egyesült Államokban és sok más területen. A harmadik gondolat, hogy akkor miről írnak az újságok állandóan? Hát én azt gondolom, hogy arról írnak, hogy ennek a közös pénznek a működése bizonyos értelemben részlegesen nemzetek feletti költségvetési politikát igényelne. Ez közgazdaságilag logikus volna, de ezt nem lehet megcsinálni politikai okokból, méghozzá azért nem, mert most fogadtuk el 2009. decemberre óta joghatályos a lisszaboni szerződés az Európai Unióról. A lisszaboni szerződés az nem minden világok legjobbika, de ez a mi közös pillanatnyilag, ez a közös platformunk. Ebben tudtunk 12 év alatt megállapodni. 97-ben a torinói kormányközi konferenciával indulva 12 év alatt ide jutottunk el. Most ebben a lisszaboni szerződésben, ha van valami, ami lényeges, akkor az, hogy minden, ami a szupranacionalizmusra utal, az vissza lett belőle véve még a szimbolikus elemek is, és minden, ami a kormányköziséget erősíti, a nemzeti szuverenitást erősíti, az meg alá lett húzva háromszor. Én ezt nem tartom helyesnek, de azért, mint az Európai Unió polgára, azért tudok róla, nem is mernék órákat tartani az Unióról, hogyha ilyen szinten se ismerném a lisszaboni szerződést. Most, ha pedig ez így van, az azt jelenti, hogy olyan megoldások, amelyek a föderális államot idézik, azok nem előrevívők. Ugye, hát szoktak, talán Mark Hallebergnek van egy nagyon izgalmas cikke, a European Union Politics-ban, amiben elmondja, hogy még a brazilok is milyen jól meg tudták oldani a föderáció problémáit, pedig az milyen gyenge ország, és hogy hát hogy meg tudtak birkózni olyan típusú gondokkal, amikkel az Európai Unió nem tud megbirkózni. Hát az egyetlen gond e tekintetben az, hogy Brazília bár gyenge ország, de az elmúlt 200 évben egy föderális állam volt, egyetlen állam, akár császárságként, akár köztársaságként. Az Európai Unió pedig nem állam, hiszen se adókivetési joga, se erőalkalmazási monopóliuma nincsen, és hát ebből következően azok a megoldások, amelyek a közös adósság csinálásra szólítanak föl, engem félelemmel töltenek el, hogy mondjuk önök közül valaki elmegy a Gundelbe, és ennek a vacsorának a számláját azt ugye elküldik az én bankomnak, amely inkasszóval automatikusan kifizeti a Gundelnek. Ez így nem működik. Hát ahhoz előbb meg kell egyezni előzetesen a mértékekben, a számokban, az eljárásokban. Mi történik, hogyha többet vesznek le? Mi történik, hogyha kevesebből jön ki? Hát ezeket a dolgokat rendezni kellene, ezek nincsenek rendezve, és ezért ez a gyakorlat, amikor az európai pénzügyi alapot de facto egy ilyen beruházási bankként működtetik, vagy erő kötvényeket akarnak kibocsátani, vagy az Európai Központi Bank az alapszabálya által tiltott módon névértéken befogad spanyol és olasz államkötvényeket, ez egy hamis, rossz gyakorlat, amelyet azt gondolom, hogy abba kellene hagyni, mert ez így nem vezet sehova. Itt az alapvető ellentmondás ugye az, hogy miközben megvan a közös pénz, nagyon kicsi az akarat a közös politika létrehozására, márpedig hát valamilyen szinten úgy tűnik, hogy a közös fellépésre szükség lenne, de akkor abban ebben először meg kell állapodni. Konkrétan, ahogy a Gundel kapcsán említettem. Végül hát el kell gondolkozni, hogy hát akkor hogy van, hogyha az Európai Unió olyan rossz hely, akkor miért nem lépünk ki belőle? Ugye a lisszaboni szerződés viszonylag kevés számú újítása közé tartozik, hogy most már az Európai Unió nem olyan, mint a túlvilág, hogy onnan nincs visszatérés. Ki lehet lépni belőle. És hát tudjuk, hogy ezen gondolkoznak különféle tagállamokban, nem csak radikális mozgalmak, hanem úgy általában véve különféle politikai és gondolkodók is. Én azért azt amondó lennék, és azt hiszem, hogy emellett lehet jó érveket is hozni, hogy azért az Európai Unió legnagyobb vonzereje az, hogy kívül nem tágasabb. Nem tud olyan rossz lenni belül, hogy még mindig ne legyen jobb évül lenni, mint kívül lenni. És ezt kell mérlegelni akkor, amikor az áldozatokról, a költségekről, a megoldások egyoldalúságairól és sok minden egyébről szó esik, teljes joggal, mert az Európai Unió az nem egy szentség, hogyha le kell borulni előtte és imádni, hanem hát javítani kell rajta, emberi cselekvésnek az eredménye. meg kell mondani, hogy mi a rossz benne, és hogy lehet javítani, csak tudni kell, hogy azért az unión kívül nem tágasabb. Tessék megnézni, hogy jobb-e az ukránoknak, jobb-e a moldávoknak, jobb-e a szerbeknek kívül lenni. Megérte a horvátoknak, hogy ők jó keményen beintettek, amikor az unió fölvetett mindenféle kérdéseket, az állam és a piac és a bűnöző szervezetek összefonódásáról és sok minden egyébről, jól jártak-e vele. Na most ezek után mi következik mindebből a közgazdaságtanra és a döntéshozatalra nézve? A döntéshozatal, én szánt szándékkal most nem a gazdaságpolitikáról beszélek, mert az a döntéshozatalnak csak az egyik szintje. Az igazán érdekes döntéseket azért a mai világban nem a hivatalokban hozzák, háztartásokban hozzák, bankokban, befektetési alapoknál, cégeknél, mindenféle innovátorok, akik kitalálnak Google-t és hasonlókat, szóval azok az izgalmas ügyek, a terroristák és sok minden egyéb. Tehát a döntéshozók azok egy szélesebb kör a politikánál és a hivatalnokoknál, és ezért azt gondolom, hogy a tudományra, illetve a döntéshozatalra vonatkozó néhány tézist fogalmaznék meg, konkrétan 6 darabot, hogy mi következik ebből, hogy lehetne olyan közgazdaságtant kialakítani, művelni, elterjeszteni, nem utolsó sorban oktatni a egyetemeken és a főiskolákon, aminek a birtokában a hallgatók jobban kiismerik magukat a világban. Én úgy gondolom, hogy nincs nagyobb kritika a jelenlegi közgazdasági oktatással szemben, mint az, hogy ha valaki jól megtanulja a közgazdaságtan alapjait, értve ezzel makromikroökonomiát és társait, és még egy kis statisztikát, meg ökonometriát, ezt követően ő jobban el fog tudni vezetni egy szülészeti klinikát, sarki boltot, bankot. Ugye, tehát én azt gondolom, hogy releváns tudásra lenne szükség, olyan tudásra, hogyha valaki ezt megtanulja tőlünk, amit éppen tanítunk, bárhogy is hívjuk, akkor ettől neki ez a dolog jobban menne. Azt hinném, hogy ehhez legalább 6 féle dologra van szükség, ami most mindjárt átvágtatok, és akkor nem fogom túllépni az időmet. Az első ilyen dolog, amit abszolút alapvetőnek tartok, ez a valóság és a modellezés viszonya. A közgazdaságtanban az elmúlt évtizedekben az a közelítés vált uralkodóvá, dominánsá, főárammá, amit most a Thomas Sargent munkájával kapcsolatban elismert a Nobel-bizottság, hogy fölteszünk dolgokat, építünk egy modellt, vizsgáljuk annak a koherenciáját, és abból vonunk le következtetéseket, és a figyelmünket alapvetően leköti a modellnek a matematikája, annak megalkotása, koherencia vizsgálata, mert empiriának, ugye Samuelson óta azt tekintjük, hogy a modell eredményei összhangban vannak-e az axiómákkal, és a következtetések az előzetes feltevéseket igazolják vagy cáfolják. Most jelentem, ez persze minden tudományban ez egy lépés, de az a kérdés, hogy ha megoperáltuk az egeret, akkor utána életben marad-e? Azért azt a közgazdászt is kellene, hogy foglalkoztassa, és amikor válság van, akkor mindig emlékeztetnek bennünket, ugye az angol királynőtől a Menkjúnak a diákjaik terjedő körben, hogy erre mi sokszor nem tudunk választ adni. Emiatt én azt gondolom, hogy nekünk vissza kell térni a valóság talajára, megfigyelni azt, hogy mi történik vállalatoknál, ágazatoknál, bankoknál, országokban. Általában azért nagyon élvezetes a üzleti alapon álló közgazdaságtan, ami egyébként a chicagói tradíció is, mert hogy amikor az ember kimegy egy céghez és ezt megvizsgálja, ott mindig valami más történik, mint amit az emberek könyv alapján gondolnak. És ezért ez egy ugyanolyan izgalmas dolog, mint egy kémikusnak, vagy biológusnak, vagy fizikusnak a laboratóriumba menni. Vissza kellene mennünk a valóság laboratóriumába, és abból kellene fölépítenünk a gondolatainkat, és nem pedig deduktív módon egy régi matematikának a logikája mellé mentén haladva megfogalmazni olyan állításokat, amelyek bizonyos nagyon magas absztrakciós szint mellett igazak lehetnek, de a gyakorlatban nem igazítanak el semmiben. Egy második ilyen témakör, ez ugyancsak a közgazdaságtan önértelmezéséhez kötődik, hogy a mi szakmánkban nagyon nagy a becsülete a predikciónak, az előre mutatásnak, tehát arra való hivatkozásnak, hogy az az igazi tudomány, hogyha előre meg tudjuk mondani, hogy milyen lesz a jövő. És hát van is most egyébként, ha valaki figyeli a könyvpiacot, egy Amerikában élő fizikus, akinek van egy könyve, aminek az a címe, hogy a jövő kiszámítható, az az egyik legnagyobb bestseller az idei évben a magyar tudományos, kvázi tudományos könyvpiacon. Ugye hát ezzel kapcsolatban a helyzet az, amit ugye Niels Bohr úgy fogalmazott meg annak idején, talán a múlt század elején, hogy előrejelzés igen nehéz mesterség, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik, hogy ez a közgazdászokra nézve is így van, hogy 30 évre inkább meg tudjuk mondani, hogy mi fog történni, mint 30 napra, vagy különösen 37-re. Én még emlékszem, hogy mit mondtam a világgazdasággal kapcsolatban, mert azért mondtam, mert a világgazdaság kicsit, mint a ökoszisztéma. Nem tudjuk, hogy ilyen-olyan okok, pillangóhatás és más hatására, hol keletkezik egy olyan vihar, ami aztán teljesen felborítja azt a működési módot, ami egyébként a mi logikus gondolkodásunkból következne. Tehát azt gondolom, hogy azt el kell fogadni, a jövő nem kiszámítható, hogy a tudomány ott kezdődik, amikor a tudásunknak a határait is bemerjük vallani, és ennek alapján valószínűleg tehát kevésbé igényes, de valóságközelibb, egy szerényebb tudományra van szükségünk, amelyik nem akarja megmondani, hogy milyen a jövő, hanem azt próbálja megérteni, hogy milyen a jelen, meg esetleg, hogy milyen volt a múlt, egyébként az is elég nehéz. A harmadik ilyen gondolatkör, ez visszatér a most a nemzetközi közgazdasági irodalomban, hogy hát a gazdaságot, ha valamilyen módon egyáltalán lehet modellezni és leírni, akkor ezt egy ilyen komplex rendszerként lehet leírni. Ezt nem én találtam ki, ez is a 70-es évekből jön, nagyon sokféle irányzata van ennek a közelítésnek. Én most a sok matematikát használó közgazdászok közül talán az Ellen Körmenre utalnék elsősorban, de mások is írnak, ez a Santa Fe intézet, és mások ebben a irányban kereskednek. Én azt gondolom, hogy a komplex rendszereket egész biztos, hogy másként lehet megérteni, mint az egyszerű gépeket. A mi most használatos modelljeink azok az egyszerű gépekre vannak kitalálva, azt leíró fizikából vannak kölcsönvéve, ez valószínűleg biztos, hogy nem jó. És talán emiatt én rendkívül rosszul érzem magam, amikor tudós kollégáimtól hallom, hogy a közgazdaságtanban mi a helyes módszer, mert hogy hát az attól függ, hogy mit vizsgálunk, mekkora rendszerrel és milyen általánosítási igénnyel, de hát egy komplex rendszer biztos, hogy nem lehet az egyszerű gép alapján megérteni. Egy negyedik dolog, és az ugyancsak nagy kihívás, biztos egy sor tudományszakban nem, de a közgazdászoknak igen, mert mi nagyon megtanultuk a fizikusoktól, hogy mindent mérni kell. Nyilvánvaló, hogy amit lehet mérni, azt meg kell mérni, mert azon spekulálni, hogy valami bolha vagy elefánt, ha meg tudjuk mondani a tömegét, az fölösleges. De úgy tűnik, hogy a gazdaság működésében hát van egy csomó nem mérhető tényező, és ezen nem mérhető tényezők, ezek sok esetben meghatározóak. Most a pénzügyi válságnak volt egy ilyen, azt gondolom, hogy igen, jó hatása, hogy erre rádöbbentett sokunkat, akik esetleg nem így gondoltuk volna. Tehát a pénzügyi válság kapcsán, nem akarok idézni magyar szerzőket is, idézhettek bankárokat, akkor miről szoktak beszélni? Hogy hát azért ez a mértéktelen nyerességvágy, ez nem jó, hogy azért a rendszerben valami fajta szoliditást és valami fajta személyes felelősségvállalást azért biztosítani kell, hogy hát bizonyos ugye, alapvető erkölcsi értékeknek a érvényesítése nélkül a pénzrendszer nem tud működni. Ezeket én idézem, mert ugye nem lévén klerikus, én ezekhez a kérdésekhez se nem tudok, se nem vagyok hivatott hozzászólni, csak mondom, hogy ezeket az idézeteket tetszés szerint lehet az irodalomból idézni, és még inkább azokból a megnyilvánulásokból, amikor gyakorló emberek próbálják elmagyarázni a pénzügyi rendszer működését és nem működését. Most én azt gondolom, hogy az egy igen ígéretes dolog, hogy az evolutív közgazdaságtanban, az intézményiben, most már a költségvetést elemző munkák igen jelentős részében is megjelennek ezek a soft tényezők, hogy a bizalom, a kiszámíthatóság, az átláthatóság. Most ugye itt azt hiszem, hogy van egy nagy veszély, ugye az a veszély, ami alapvetően a Dáron Ácsemoglunak a munkásságához köthető, de másokéhez is, hogy azt mondjuk, hogy oké, hát ha vannak ezek a dolgok, akkor hát próbáljuk meg ezeket mérni, és akkor mondjuk meg, hogy állunk mondjuk a korrupcióval, és akkor kidolgoznak ilyen indexeket, a Bob Kaufmannék a Világbankban ki is dolgoztak ilyeneket, rengeteget publikáltak, és sok idézetet kaptak rá, hogy mondjuk az egyik ország az 30%-kal korruptabb a másik országnál, vagy hogy a gazdasági szabadságnak a mértéke egy országban 15%-kal nagyobb a másiknál. Most én borzasztó rosszul érzem magam minden ilyen közelítésnél, mert azt gondolom, hogy a minőséget az esetek túlnyomó részében nem tudjuk mennyiségé transformálni, azért vannak ezek a fogalmaink. Tehát valaki nem lehet 33,5%-ban terhes, valaki nem lehet 12,5%-ban becsületes, vagy kiszámítható, egy ország nem lehet 33 vagy 37%-ban átlátható, vagy egy adott szabályozás nem lehet 37,5%-ban átlátható. Ebben az esetben pedig hát helyre kell állítani a minőség becsületét olyan értelemben, hogy szabad olyasmikről beszélni a közgazdasági témák kapcsán, ami nem ilyen. Ezt azért is mondom, mert pont ezen a legutóbbi konferencián ott az egyik fiatalember, aki jegyzeteket készítette, mondta, hogy magát nem is tekintik közgazdásznak, mert maga mindig ezekről a szifti-szofti dolgokról beszél, ahelyett, hogy számolna. Én azt gondolom, hogy nekik joguk van a tanszéken ezen az állásponton lenniük. Én, miután engem érdekel a valóság, úgy látom, hogy ez nem lesz megkerülhető, és ahogy voltak eddig is divatok, ahogy volt a marxizmus divata, a dependencia iskolának a divatja, és sok minden egyéb a közgazdaságtan, ami jól jött és elenyészhet, hát ugyanígy ez a számfetisizmus is el fog majd enyészni, mert a ledobja magáról a tárgynak a természete ezt a fajta közelítés, ezt a fajta közelítésmódot. Ugye ebből következik az, hogy azt gondolom, hogy amikor gazdaságról beszélünk, akkor ez egy hihetetlen, veszélyes félreértés, amikor a közgazdaságtant, ugye a Becker és a Samuelson nyomán egy értékmentes technikának próbálják beállítani. Ez soha nem is volt így, meg nem is lehet így, hiszen hát amint belejönnek ezek a tényezők, amikről én mostanában beszéltem végig, hát ott mindenütt értékek és minősítések vannak, értékelünk valamit, állást foglalunk abban, hogy egy vérszívó piaci magatartást az természetesnek vagy nem természetesnek tekintjük, állást foglalunk, az általam idézett pénzügyi vezetők állást foglalnak, hogy a korlátlan nyerességvágyat azt egy természetes emberi magatartás formának tekintjük, vagy valami fajta eltévejedésnek, hogy azt gondoljuk-e, hogy milliók és milliárdok tudnak úgy együtt élni, hogy az ő kapcsolatukat az anyagi érdeken kívül semmi más ne koordinálja, vagy nem gondoljuk. Tehát én azt hiszem, hogy hát eljutunk oda, hogy valami fajta értékválasztásokra szükség van. Azzal nagyon egyetértek, amit Kornay János évtizedek óta hirdett, az anti-equilibriumba kezdte el, és most a legutóbbi könyvében, Gondolatok a kapitalizmusban is elmondja, hogy az helyes dolog, ha az elején megmondjuk, hogy én kérem, ebből a értékpremisszákból indulok ki. Aki ezzel nem ért egyet, az ne is olvassa tovább, mert csupa butaságot fog találni a maga szempontjából. Tehát ez az élet, ez az értékválasztásoknak a jelentősége, amiről beszélnék. És hát mivel lehet befejezni egy ilyen nagyívű gondolatmenetet, hogy milyen a jó közgazdaságtan, milyennek kellene lenni, melyik irányban láthatnám a kiutat. És amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott egy könyv, amit ugye mindenkinek újraolvasásra javasolok. A háború alatt jelent meg a Wilhelm Röpkének a magyarul félrevezetően Harmadik útnak címen megjelent munkája. A Harmadik út ugye eredetiben die Gesellschaftskrise des Gegenwarts, tehát a korunk társadalmi válsága címet viseli. Ez megfelel a Röpkei elemzés tartalmának. Röpke ugye az emberséges társadalom és az emberséges gazdaság apostola azt a kérdést vizsgálja, hogy hát mit tanultunk a világégésből, mit tanultunk a 20. század borzalmaiból. És arra az eredményre jut, ami szerintem abszolút igaz, ugyanúgy, mint 7 évtizeddel ezelőtt volt, nevezetesen arra az eredményre jut, hogy két nagy veszély fenyegeti a szabad társadalmat és a szabad embereket. Az egyik veszély az a totális állam, hogy ez milyen, ezt ugye nem kell sokat ecsetelnem, ugye a náci és a szovjet rezsim, Kambodzsa, Korea, Kuba, mindenki tudja, hogy a totális állam miért veszélyes, nem csak a hatékonyságra, hanem az emberi életre nézve is. De ugyanennek az állításnak a másik fele röpkénél az, hogy ugyanilyen veszélyt jelent a hatékonyságra, a társadalomra, a szabadságra és az emberi életre a totális piac. És mi a totális piac? A totális piac nem a mikroökonomiai tankönyvben lévő modell, a tökéletes versenyről. A totális piac a valóságban egy olyan rendszer, ami most a pénzügyi válságkezelés után kialakulóban van, amiben a nem egyszerűen nagy konglomerátumok és nagy bankok működnek, hanem óriás konglomerátumok és óriás bankok működnek, amelyeknek a hatalma a közhatalommal szemben egyre nő. A történetet úgy is elmondhatjuk, hogy most egy olyan válságkezelés folyt, hogy megvolt a jégkorszak, és az államok, amelyek ugye a válságot kezelték, azok szép szorgalmasan táplálták és táplálják a mai napig is a dinoszauruszokat, és szép szorgalmasan írtják azokat a kisebb méretű élőlényeket, amelyek természetüknél fogva nem csak mondjuk könnyebben kezelhetők, hanem egyben alkalmasak arra, hogy egy jégkorszak utáni időszakban megmaradjanak. De tessék megnézni, hogy mi történt a szerte a nyugati világban. A legnagyobb cégek azok, amelyek megmaradtak, kis és közepes cégek azok, amelyek tönkrementek. Emiatt én azt gondolnám, hogy ez egy veszélyes tendencia, veszélyes mindazokra a sikokra nézve, amiket annak idején Röpke megfogalmazott, és azt gondolnám, hogy emiatt ma is érvényes az ő programja, a társadalom deproletarizálásának a programja, az emberi léptékű munkaszervezetek kialakításának, az emberi léptékű közösségek megőrzésének, az emberi léptékű települési és társasági viszonyok fönntartásának a programja, és azt gondolnám, hogy ezen természetesen töprengenünk kell. Nyilván ez könnyebb most így kijelenteni, hogy menjünk ebből az irányba, mint megvalósítani, de azért ugye az a mondás, amit valamelyik biztosító is most felfedezett Szenekától, az azért igaz marad. Semmilyen szél nem jó annak a hajósnak, amelyik nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.